Tisztelt konferencia, tisztelt kollégák és tisztelt érdeklődők! Eladásomban Kafka Margit és a Vasárnapi Újság kapcsolatáról szeretnék pár gondotot megosztani. Próbáltam rövidíteni, ha lesz szerkesztetváltozat, úgy hallottam, hogy lesz, akkor ott minden részletre próbálok meg kitérni. Itt most csak felvillantok egy-egy problémát, amivel a tanulmányomban foglalkozom. Először is a legfontosabb dolog szerintem Kafka Margit és a Vasárnapi Újság kapcsolatában, hogy a Színek és Évek című regénye az itt jelent meg a Vasárnapi Újságban, 1911-ben folytatásokban. De mielőtt erre rátérnék, erre a kölcsönös kapcsolatra, ami Kafka és a Vasárnapi Újság között van, röviden összefoglalnám, hogy mit is ír a magyar sajtó története a lapról, annál is inkább, mert hasonlóképpen az előttem szólókhoz, Szabó Leventéhez, illetve Császai Tündéhez, én is úgy gondolom, hogy bizonyos tekintetben felülvizsgálatra szorul a Vasárnapi Újságnak a megítélése. Annál is inkább nagyon hosszú ideig volt jelentős újság, tehát nagyon nehéz egy mondatban értékelést adni egy ilyen hosszú életű újságról. De mégis mi van a köztudatban a Vasárnapi Újságról? A Vasárnapi Újság 1954-es indulásakor újszerű, a kornak megfelelő igényeket kielégítő orgánum volt. Az absolutizmus kori régi sajtóvilág terméke még mindig a nemzet összességéhez szóló, az ízlésbeli közmegegyezésre törekvő, az egyhangú közízlés alakító eszme képviselője írja róla a magyar sajtó története. A felézve megjelenő díszes ám talán némiképp avittas ízt ellensúlyozta, hogy a metszetek mellett végül helyett rövidesen megjelent a fénykép, mint illusztráció. A Vasárnapi Újság csak másod vagy harmadsorban volt szépirodalmi lap. A heti lapok enciklopédikus típusába tartozott, ebbe adódik a lap tartalmának vegyes összetétele. Ismerterjesztő írásai között akadnak külföldi lapokból, jelesebb szakmunkákból átvett fordítások, átdolgozások, a szépirodalmi terén azonban a magyar művek kizárólagos elsőbséget kaptak. Tehát ennyit röviden a lapról. Én ezt több ponton szeretném megfontolásra felkínálni. Egyrészt itt nagyon sok minden elhangzott a 19. századi társadalmi kérdésekről, illetve a modernség problémáról. Én most átteveznék ugye a 20. első felére, hiszen Kafka Margit gyakorlatilag 1906-tól volt munkatársa, vagy hát nem munkatársa, de azóta közöltek tőle munkákat. Most nézzük még egy kicsit tovább ezt a Vasárnapi Újságot. A Vasárnapi Újság nem különálló lap volt, hanem egy kiadói birodalomnak, először Heikenáz Gusztáv saját cégének, majd a Franklin társaknak a része, az adott korszak vezető cége volt. Amikor Kafka Margit művei megjelennek a lapban, 1906-tól rendszeresen közöl szépirodalmi munkákat tőle a Vasárnapi Újság, már a természettudós Hoicsi Pál felel a szerkesztését. Amikor a főművén tekinthető Színek és Évek megjelenik 1911-ben, akkor Farkas Zoltán, aki ekkor kezdte a művészet kritikusi pályáját, ő örökítette meg, hogy milyen is volt Hoicsi Pál, akivel Söpnadárnak is, és neki is nehéz ütközetet kellett megvívnia. Hoicsi, idézem, irodalmi és művészeti tekintetben fölötte korlátolt ember volt. Ízlése teljesen a múltban gyökerezett, ami kávnista puritanizmus volt benne, nagyúri alűrökkel keveredve. Eredetileg politikus volt, erős magyar érzésű. Irodalmilag legalábbis a nagyvilág tekintetében műveletlen volt, magyar szempontból gyulajék felfogásának fákrevivője. Idézi Széchenyi Ágnes ezt a leírást. Hoicsi, mint a heti lap főszerkesztője, hatalmi pozícióban volt, helyzetét jó értelemben gyengítette, hogy a Franklin vezérigazgatója, a matematikus Kőni Gyula átérezte az irodalom megújításának szükségét, és Söpflin mögött állt. Így alakulhatott úgy a dolog, hogy megjelentett a lap hasábjain az irodalmi modernség és az újdonság. A modernség újításában esztétikai értelemben beszélhetünk, én magam sem érintem a gazdasági és a társadalmi modernség változásaira vonatkozó értelmét, elsősorban a városiasság szemléletmódjaként és érzésvilágaként jelentkező modernségfoglalommal dolgozom. Széchenyi Ágnes értékelése szerint Söpflin a kiadóban szerzett kiadáspolitikai tapasztalatai alapján higgadtabban kezelte a népiesség elvét, úgy gondolván annak is megvan a maga jogosultsága. De persze emellett a népiesség elve mellett én úgy látom, hogy a modernség elvét is nagyon sokban tudta képviselni Söpflin Aladár, és ehhez Kafka Margit munkásságát hozom érvként. A századfordulótól megjelenő modernség rengeteg ambivalenciával járt, maga is hozzájárult az ellentmondások kitermelődéséhez, a régi és az új ellentétéhez, együttes jelenlétéhez. hogy mi a viszony a modernség és a vasárnapi újság hosszú fennállása között, az persze egy összetett probléma, iramtörténeti szempontból is, hiszen az újság lapjain sok olyan szerző és mű kapott helyet, akik, tehát a szerzők, amik a művek a modernség szempontjából is értékelendők. Hogy csak egy-egy példát említsek, Kafka Margit mellett, tehát nem csak Kafka Margit neve fordul elő természetesen a lapban, hanem például Ady Endre, ugye következő előadásban Borbás André erről fog beszélni. Ady Endre elég sokszor megfordul, tehát neve először megfordul abban, de Kródi Gyula nevét is említhetnénk, vagy Kosszani Dezsőnek a nevét, akitől például a Szegény kisgyerek panaszai versikusából több verset is közölte Vasárnapi Újság. De visszatérve a mondandóm fonalához, hogy a korszakban hogyan vélekedtek a Vasárnapi Újság innovatív jellegéről, amit most elsősorban a modernséghez kötök, mint újítói szándékról, arra jó példa lehet Osváth Ernő véleménye, ugye aki új lap teremtésével kísérletezik Osvát, magát a Vasárnapi Újságot a standardot adó egyértelműség és a kiszámíthatóság oldalára sorolta. Széchenyi Ágnes is felhívja a figyelmet arra, hogy komoly ellentmondás jellemezte a heti lapot, anyagában, irodalmi ízlésében a régi világot képviselte, de mint vállalat a legmodernebbek közé tartozott. Szépdalmi tekintetben a 20. századot, illetve a 20. század első felét tekintve, a szépdalmi anyaga az újságnak egy novella vagy egy-egy vers volt, illetve egy eredeti és egy idegenből fordított folytatásos regényrészlet. Az irodalom és művészet rovat inkább híreket, közölt kritikákat, de a rovat elején jelentek meg rövid, szigorú, jóindulatú, de jóindulatú kritikák név nélkül. Valójában ezeket a szerkesztő üzenetekkel együtt Varga Gyula írta, majd a rovat szerkesztésére Söfni Adár követte. És már is témánál vagyunk, hiszen ha Söfni Adár nevét és Kafka Margit nevét említhetjük, akkor már is megkapjuk az egyenlet végét. Tehát gyakorlatilag, hogy hogyan kerülhetett Kafka Margit a Vasárnapi Újsághoz, az Söfni Adár nevéhez fűződik. Tehát Söfni Adár nevétől és szerepétől nem tekinthetünk el, de Söfrin maga lektorként dolgozott a Vasárnapi Újságnál. Itt most nem tisztem Söfrin szerkesztői, kritikusi, portréírói, irodalomszervezői tevékenységről hosszabban beszélni, hiszen ezt megtette már Rózsafalvi Zsuzsanna, illetve Széchenyi Ágnes. Az ő kutatásaira is támaszkodom, amikor most Kafka és Söfrin kapcsolatát vizsgálom. Így csak annyiban én a témát, amennyiben ez szükséges a témámhoz. Ugye Söfrin Adár maga fokozatosan lépésről lépésre jutott egyre magasabb és jelentősebb pozícióba a Vasárnapi Újságon belül, és ezzel párhuzamos a modern magyar irodalomban betöltött szerepe is megszilárdult, olyannyira, hogy 1937-ben a Magyar Irodalom Története a 20. században című könyvének megjelenésekor már megkérdőjelezhetetlen tekintélye volt. Ez azért is fontos, mert a modernséghez kapcsolható nyugat és írói körét, és nem utolsó sorban Kafka Margit írásművészetét is először Söfrin értékelte, értelmezte a kanonizálás igényével. És a következő kérdés, amivel foglalkoznék, hogy hogyan került irodalmi kapcsolatba egymással Söfrin és Kafka. A 20. század első néhány évének vergődő lapkísérletei próbálkozási után a hét mellett fokozatosan lépésről lépésre építi ki majdani szerzői gárdáját és irodalmi koncepcióját, kiadási elveit Osváth Ernő és a Kis József mellett országos hírű kritikussá érett Ignotus, hogy aztán majd 1908-ban elinduljon a nyugat. Az időben kicsit visszalépve, 1902. júniusában a Magyar Géniusz rövid életű heti lapjában figyel fel azokra nevekre, Söfrin, amiket úgy megjegyzett magának, hogy később figyelemmel kíséri munkásságukat, és akitől tud irodalmi anyagot kérni, az ottól kér is. Tehát ilyenekre gondolok, mint Fenyő Miksa, Szini Gyula, Gellért Oszkár, és természetesen Kafka Margit, hogy a témánál is maradjak. Nyomon követi az ő kibontakozóban lévő munkásságukat, és közös nemzedéki kortársi elvet látva bennük, ekkor még nem differenciálódottan, de a modernség egy bizonyos arculatát kölcsönzi ennek a társaságnak. Ugye ez majd a 37-es összefordulom történetében fog kikristályosodni, amikor a nyugat és irodalmi köre a modernségnek lesz a letéteményese. Kafka Margit első versei Kis József lapjában a hétben láttak napvilágot, majd a kor szokásának megfelelően több folyamatban is jelentek meg versei, novellák, elbeszélései. Kafka első versei alig 20 éves jelennek meg, és hamarosan rendszeres kapcsolat alakít ki több szerkesztővel is, aki Kis Józsefet leszámítva a kortársai. Első kiadott műve az Ind legenda című vers, 1901-ben jelenik meg a Nagy Feri szakmeméleti közlönyben, ekkor még Margit néven, de ugyanettől az évtől már a nyugat egyik előadónak tekintett magyar gépjűzban is felverset. 1903-ban megjelenik első verses kötete versek címmel, és az érdekesség az, hogy mert 1904-ben Söfni Nadár ismertetést ír a vasárnapi újságban, tehát gyakorlatilag ez az első kapcsolat Kafka és a vasárnapi újság között. Mondhatjuk, hogy először hát a recenzió vagy az ismertetés irányában indul ez a kapcsolat. 1905-ben pedig már első próza kötete, Levelek az Árdából, a Nyár is megjelenik. Mindkettő, ugye a Levelek az Árdában és Nyár, Lampel Róbert alapította a könyvkiadó jelent meg, ami Lampel halál után Vody Áner Fülöp nyomdatlanoshoz került, aki többek között a Magyar Könyvtár címmel sorozatot jelentetett meg Radó György szerkesztésében, amelyben a magyar és a birodalom jelenség jelentett meg. Ebben a sorozatban jelent meg 1905-ben Kafka könyve. Mivel szállatfordult táján Vody Áner fia perbe keveredett a Franklin társulattal, és a per lezárásaképpen eladta a Lampel céget a Franklinnak, aki aztán beolvasztotta azt a saját cégébe, tehát amikor Kafka már könyve a Levelek az Árdából és a Nyár megjelent, a kiadó valójában már a Franklin társulat volt, bár a borító még a Lampel név szerepelt. Visszatérve Kafka műveinek a kiadására, 1904-től a Hét, 1905-től a Figyelő, ugye az Osvárt Ernő szerkesztés jelenik meg, a Jövendő, ez Bródi Sándor szerkesztése jelenik meg, a Világfakadás, 1906-tól a Rövid életű Szerda közli verseit, novelláit, kritikáit. Első valódi irodalmi fóruma, pályájának elindítója a Magyar Géniusz, ugye itt nagyon-nagyon, hát nagyon sok, tehát több mint 26 szövege jelenik meg, de szerzőtársai között van Adi Csolnoki, Elek, Artúr Fenyő, Miksa, Krúdi Gyula, Nagy Endre, és itt tovább. Tehát kapcsolatban kerül a 1902-ben a felszerkesztőként Osváth Ernővel is. Ebben az időszakban Kafka levelezéséből láthatjuk, hogy nagyon keresi a rokon irodalmi közösségeket. Egy levél részéből idéznék, ezt Gellért Oszkárnak írja. Talán így, ha legalább valamelyes szellemi közösséget érezhetnék önökkel néha, inkább volna kedvem részt venni a munkájukban, amely úgy, amint van, tetszik nekem. Szeretem, hogy sem egyik, sem másik irányhoz nem csatlakoztak. Szeretném tudni, kik önök, és milyenek a törekvéseik, hogy kerültek össze a géniusznál, mit akarnak vele. Itt az idézet vége. A fennmaradt levezéséből, tehát Kafka levezéséből is tudható, hogy személyes baráti kapcsolatot is felhasználva próbálta a már megírt műveit honorárium esetleg előleg fejében megjelentetni, sőt, megrendelésére dolgozott különféle lapoknak. A vasárnapi újságban megjelent első műve 1906-ban a Cigány Balada című vers, és ha végignézzük a vasárnapi újság repertóriumát, és ha villapozzuk a vasárnapi újságot, akkor láthatjuk, hogy 1906-tól 1914-ig folyamatosan jelentek meg különféle műfejírásai Kafkának. A versek és az elbeszélések mellett két regénye is itt jelent meg folytatásokban. Az egyik ugye a Színek és évek, a másik pedig az Állomások. Az első, illetve az utolsó regénye is a vasárnapi újságban jelent meg. A köztelévő másik két regénye, a Mári évei és a Hangyaboly, azok a nyugatban láttak napvilágot, és gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy ezek a folytatásokban megjelent regények, ezek könyvalakban hogyan, mi módon jelentek meg, akkor is lekövethető egy ilyen mintázat, egy franklinos kiadást, egy nyugatos kiadást követ. Visszatérve ugye a vasárnapi újsághoz és a előadásomnak a fő témájához, a Színek és évekhez, a Színek és évek 1911-ben jelenik meg folytatásokban a vasárnapi újságban. A 29. számtól követhetjük nyomon, gyakorlatilag az év végéig tart, de decemberig tart a Színek és évek közlése folytatásokban. Minden számban ugye egy, illetve valamikor két fejezetet, vagy két részt közölnek a Színek és évekből. Érdekessége az, hogy később, miután könyv alakjában is megjelenik, akkor ezek a jelzett, fejezet beosztások, ezek megfelelnek annak a 24 fejezetnek, amiben a könyvalakban is megjelenik a Színek és évek. Az Állomások, ugye 14-es, 1914-ben jelenik meg folytatásokban, ez 16 részben jelent meg folytatásokban. A fentiekből, ugye következik, és egyetérthetünk abban Mészáros Zsolttal, hogy Kafka Margit pályakezdőként tudatosan és nagyon jó érzékkel tájékozódott, és publikált a korábban nyomtatott sajtóban. Ugye első novelláit még Gellért Oszkár, a Magyar Géniusz szerkesztője közölte, 1903-ban a költő indulását is végigkövette, és gyakorlatilag az első verseskötetének a kiadását is egyengette. Rajta kívül a modern magyarodalom olyan más fórumon és azok szerkesztővel került kapcsolatba, a korai novellák esetén, mint a Hét, vagy a Figyelő, de olyan országos napilapokban is megjelenik írásai, mint a Budapesti Napló. A megjelenés, hogy miért volt fontos, hogy Kafka ilyen sok helyen publikáljon, az részben ugye anyagi okokra vezethető vissza, így próbált meg, hát ugye egy folyóirat nem fog leközölni egy szerzőtől ilyen mennyiség, olyan mennyiségű művet, hogy megérhessen belőle, tehát az anyagi okokról árulkodik az alábbi részlet is, hogy Kafka 1906 elején azzal a feltétel adta volna oda a kötetét a Franklinnak, ha rögtön megveszik, mivel Kafka azt az ügyletből remélt 50 privát és szánfelti forintból egy hosszabb pesti tartózkodást tervezett a fővárosról a költözés előkészítése érdekében. Hozzátette, ha nem most akarnak fizetni, akkor más kilót keres. Talán emiatt van az, hogy végül az Ateneummal egyeztet meg március derekán, ahonnan 100 a szerződíjat kapott. A novellás kötetről természetesen Söfrin is ír a vasárnapi újságban, de Szili Gyula is ír kritikát. A kettőjük közül egy Söfrin kulcszerepet játszik Kafka irodalmi kanonizációjában, és abban az írásában már feltűnnek azok a megalapítások, amelyek mind a mai napig fényjelzik az író recepcióját, ez a modern női lélek ábrázolás és az önéletrajziság. Kafka leveleiből tudjuk, hogy milyen fontos volt számára a szakma és az emberi kapcsolat, és ezeket a szakmai-emberi kapcsolatokat is próbálta felhasználni annak érdekében, hogy művei hát minél szélesebb körülben tudjanak megjelenni. Volt benne egyfajta bizonytalanság, ezt a leveleiből tudjuk, ami írói bizonytalansággal is visszavezethető, hogy milyen nagyon sokszor tanácsot kér a leveleiben, hogy nagyon sokszor bizonytalan, hogy egyáltalán lirikus vagy prózaíró, regény, megye illik-e hozzá a regény műfaja, bizonytalan abban, hogy jók ezek a művek, és ezeket a leveleiből nagyon jól végig lehet követni. Egy ilyen levél olvasni fel egy részletet, Fenyő Miksának érzek ezt hadban. Amint látja, arról van szó, hogy elkezdjek egy életet, ami most úgy hiszem nekem való, mint ez. Itt Miskolcon megörülnék egy év alatt. Most nagyon kérem, tanácsolja el nekem, hogy egy új laphoz lekössem magam. Elveszíteném kis Józsefet, akit személyesen is hiába nagyon szeretek, és az Ateneumot és Lampeléket, azon kívül az Új Időket, amely nagyon olvasott, és napilapok és napilapok eshetőségét. Másrészt pedig végtelen vonz egy figyelő szellemű lap. A tanácskérés, szellemű iránykeresés mellett a személyes és író identitás kialakítása is nagyon fontos ezen a levelekben, erre Borbás András hívta fel a figyelmet. És ahogy láthatjuk, Kafka is több folyóiratban közül egyszer írásokat. Alapvetően, és ez Söfrin Adártól is származik ez a megítélés, hogy a Kafkát prózaíróként kanonizálják, és egyértelműen a Nyugat folyórathoz kapcsolódó az ő munkássága a kanonizációban. Én mégis úgy látom, hogy a magyar géniusz mellett, amit már említettem, hogy a pálya indulásnál nagyon fontos volt, a pálya további szakaszában, tehát a 10-es évektől kezdődően, már párhuzamosan Nyugattal, a Nyugat mellett a vasárnapi újság az a folyóirat, ami meghatározó lesz a munkásságában. Időn végeztéhez közeledünk?
Igen, Zsuzsa, arra kell kérnem, hogy most már az összefoglalása térjen át, mert nagyon elcsúsztunk.
Jó, rendben, akkor röviden annyit szeretnék elmondani, hogy még kitértem volna arra, hogy a folytatások tekintetében milyen a színek és évek. Ugye itt arra szerettem volna kitérni, hogy milyen érdekes, hogy a színek és évek mellett egy szintén egy női szerző, Gertrude Atherton-nak a Rezanov című munkája jelenik meg a labban, de akkor még a konklúziókat mondanám el, tehát azért tartom fontosnak Kafka megjelenését a vasárnapi újságban, mert a Nyugat mellett a másik, az író identitását megerősítő folyóirat a vasárnapi újság, ami végig egyengeti Söfrin révén Kafka pályát, és juttatja előt a Nyugathoz, egy olyan szellemi közeghez, ahol Kafka már otthonosabban mozoghat. Söfrin pedig nagyon jó érzékkel válogatja ki ezeket a műveket, amelyek még a vasárnapi újság érdeklődési körében is számottevő olvasó közönségre tarthat számot. Ugye bár ő kicsit idegenkedett a női íróktól, Kafka mégis kivételt tett, ugye mind a színek és mind az állomások foglalkozik a női problémákkal, vagy a társadalom és a női és a társadalom kérdésével, illetve az állomások annyiban lehet érdekes, hogy ez egy kulcsregény, tehát nem csak a korszakról, hanem a nyugat bizonyos szereplőről is felismerhetően szól, tehát nem véletlen, hogy milyen szövegeket közölt Töre Söfrén a vasárnapi újságban. Úgyhogy akkor köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogyha túlnyúltam az időn. Köszönöm szépen!